Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A végidőről szóló sorozatban legutóbb Dániel próféta könyvének második fejezetét olvastuk, amely a babiloni király Nebukadnecár álmáról és Dániel próféta ehhez fűzött magyarázatáról szól. A király álmában egy hatalmas szobrot lát, amelyről kiderül, hogy az a világtörténelemben föllépő nagy hatalmakat jelképezi. Világon persze a próféta nem az egész földgolyót érti, hanem az ügytörténet szempontjából legfontosabb területeket, ahol Jézus Krisztus működött, ahol az ősegyház terjedni kezdett, tehát a mediterrán térséget, a Szentföldet persze, meg a Közel-Keletet. Láttuk az eddigiekben, hogy mely nagyhatalmak ezek a szoborban. A szobor arany feje a babiloni birodalom. Ezüst vállai és karjai az erre következő méd-perzsa uralmat jelképezi, bronzból való oldala Nagy Sándort és a makedon nagyhatalmat, és akkor következnek a szobor lábszárai. Ezek vasból vannak, lábfejei és lábujjai pedig részben vasból, részben agyagból. Nos, ez a vassal szimbolizált negyedik nagyhatalom a makedón uralmat a Krisztus előtt második században tényleg fölváltó római birodalom. Tehát a vas a római birodalom. És ez a mai témánk. Hát miért foglalkozunk mi a római birodalommal? Gyorsan ide előre teszem a mondani valómnak a lényegét. A római birodalom már mint annak a nyugati fele, mert a keleti rész az most nem tartozik ide, tehát ez a birodalom elvben Krisztus után 476-ban elbukott. Ám a próféta szerint utána nem lesz több, nem lesz egy ötödik, egy újabb nagybirodalom a történelem során, hanem ennek a negyediknek, a római típusú hatalomnak, és vele az egész világtörténelemnek vett véget az isteni beavatkozás. A világtörténelem, mint nagyhatalmak története véget ér, és beköszönt Isten országa, uralma. Így olvasom Dániel második fejezetében. A hatalmas hegyről emberi kéz érintése nélkül levált egy kő. Ez leütötte a szobornak a vas és agyag lábát, és darabokra zúzta. Egyszerre összetört a vas, az agyag, a bronz, az ezüst és az arany, tehát az egész szobor, és olyanná lett, mint nyáron, szérűn a por, melyet felkap a szél, úgy, hogy nyoma sem marad, a kőből pedig, amely lerontotta a szobrot, egy nagy hegy lett, és ez betöltötte a földet. Ez az álom, és Dániel magyarázata pedig a 44. verstől a következő. Az ég istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom nem száll át más népre, összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga azonban állni fog mindörökké. Hát, ez a helyzet. Hogyan lehetséges, hogy a sorban negyedik birodalomnak, a rómainak nem lesz vége a történelem során, az isteni beavatkozásig, a végidőig, amikor, tudjuk, Róma bukása már több mint 1500 éve bekövetkezett. Hát mit jelent ez? Mit jelent, hogy elbukott ugyan, és mégsem ért véget, hanem mindmáig fönnáll valamiképpen. Hogy hiába szűnt meg 476-ban, valamiképpen mind a mai napig tart és fennáll, és ma is itt Európában egy ilyen római típusú hatalmi struktúrában élünk. Persze nem annak az ókori formájában, de abban a típusban, tehát abban a hatalmi struktúrában élünk máig. Hát mit jelent ez vajon? Ennek eredünk ma a nyomában. A próféta így írja le a negyedik birodalmat, tehát az antik római birodalmat, második fejezet 40. verstől. Idézem. A negyedik birodalom kemény lesz, mint a vas. A vas mindent összetör és összezúz. Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni fog. Így Dániel. Tehát Róma vasbirodalom. És ez az anyag nagyon pontosan adja vissza a lényegét. A római birodalom ősi magva egy kicsinyi jelentéktelen település volt, a mai olasz főváros területének picit töredéke és annak a közvetlen környezete. Ez a Róma szisztematikusan meghódította előbb a környező népeket, Itália félszigetnek a területét, majd a Krisztus előtti harmadik századtól pedig kilépett a félszigeten túlra, és pedig éppen akkor, amikor elkezdett vas fegyvereket használni. Gyökeresen átalakult a római hadászat, olyan stratégiát vezettek be az addig használatos, más népeknél is általában elterjedt hadakozási mód helyett, amely Róma hadseregét gyakorlatilag legyőzhetetlenné tette. Úgyhogy végül a birodalom legnagyobb szárazföldi kiterjedése, az körülbelül 6 millió négyzetkilométer lett. 6 millió négyzetkilométer. Uralma alá tartozott Itália, az Alpok vidéke, a Duna folyása végig, a mai Franciaország és Nagy-Britannia nagy része is, az Ibériai félsziget, Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Mezopotámiáig, Kis-Ázsia, a Balkán-félsziget, a Kárpát-medence, ugye Pannonia nagy része, a Kárpát-medence nagy része, de Rómától függő viszonyban volt a Fekete-tengernek az északi partvidéke is. Hát még elmondani, elsorolni is sok. Ezzel a római birodalom az ókor legnagyobb kiterjedésű nagyhatalma. Ám de az, hogy Róma vashatalom volt, sokkal többet jelent a jó minőségű vasfegyver használatánál. A vas, amiről Dániel beszél, a római hatalom alapelve, jelképe az élet minden területén. Hát csak egy pár példára van itt időm. Először a római hatalom küldetését, hitvallását legnagyobb költőik Vergilius fogalmazta meg az Éneisz című eposzában, amely a rómaiak legendás ősatjáról, meg a birodalom kezdeteiről szól. Krisztus előtt 29 és Krisztus után 19 között írta Vergilius, tehát akkor, amikor Jézus megszületett, valahol a birodalom egy távoli csücskében, Betlehemben. Ez a hitallás most szó szerinti fordításban így hangzik. Más népek kiemelkednek a tudományban, a művészetben, a bölcseletben, ám de, figyelem, ám de te római arra ügyelj, hogy a népeken úr légy. Ez a te művészeted, meg az, hogy megszabd a béke szabályait. Kíméld azt, aki megalázkodik előtted, de tipord el, aki magasra emeli fejét. Borzalmas, hát ugye ez világos beszéd. Ez a római történelmi és politikai gondolkodás, világlátás krédója. Hódítani, uralkodni mindenáron a legagyafurtabb eszközökkel. Ilyen eszköz, hogy csak a máig legismertebbet említsem, a divide et impera, oszd meg és uralkodj elve. Figyeljük csak meg, hogy milyen sikeresen tanulták el ezt a rómaiaktól a mai hatalmak, nagyhatalmak is. Például a rómaiak az oszd meg és uralkodj elv nevében konfliktusokat gerjesztettek egy-egy térség népei között, majd beavatkoztak a konfliktusokba az egyik népnek az úgymond védelmében. És végül megszállták mind a két vitázó félnek a területét, mind a kettő. Róma martaléka lett. Na hát így kell ezt csinálni, ugye? Oszd meg és uralkodj. Másodszor, az ókori történetírók szerint Róma viharos gyors növekedését nem csak vasfegyvereinek és hadászatának köszönhette, hanem még inkább zseniális, újszerű és szintén vaskemény államszervezetének. Itt a zsenialitás abban állt, hogy a római államszervezet úgynevezett kevert vagy vegyes államforma volt. Egyensúlyt teremtett a monarchikus, az oligarchikus, meg a demokratikus hatalmi elem között. Ezek kölcsönösen ellenőrizték, egyensúlyban, sakban tartották egymást, kő keményen, vagy inkább vas keményen. Hát nem ugyanilyen típusában a mai úgynevezett demokratikus hatalmak felépítése is. Kevert államforma. Rómában a monarchikus elemet a két konzul, majd a császár hordozta, ma az államfő vagy a miniszterelnök. Az oligarchikus elemet a nagyhatalmú emberek tanácsa, a szenátus jelentette, ma ez az országgyűlés. A demokratikus hatalmi elem pedig a népgyűlés volt Rómában. A mai Európában ennek felelnek meg az olyan népuralmi intézmények, mint a választások, a népszavazás és hasonlók. Már is egy félelmetes párhuzam. Kevert államforma. Jó, harmadszor a, tudjuk, a hatalom gyakorlásának kiemelkedő eszköze a jog. Közhely, hogy a mai európai jogrendszerek alapja a római jog. Az egyetemi hallgatók ma is a római jogot tanulják legelőször, amikor belépnek a jogi egyetem kapuján. Nos, e jogrendet szintén méltán nevezem vas jognak. Ez nagyon bonyolult, nem is megyek bele, csak egy példát mondok. Míg például a bibliai jog és törvények alapjában, középpontjában az ember védelme állt, hát a római jog középpontjában a magántulajdon védelme. Már a legelső írott dokumentumok óta, már a Krisztus előtti 6. századtól, az úgynevezett 12 táblás törvényektől ez a helyzet. Hát ugye ember a középpontban, magántulajdon a középpontban. El se lehet képzelni ennél mélyebb szemléleti különbséget. Negyedszer a művészet. Nos hát furcsa, de ebben is a vas logikája uralkodik. Megint csak egy összehasonlító példa. Ha összehasonlítjuk a görög és a római művészetet, látjuk, hogy a görög művészet lényege az a katarzis, vagyis az ember megtisztulása a műalkotás által. Míg a római művészet központi gondolata a hatalom. Bizony, a hatalom dicsérete, dicsőítése, istenítése. Félreértés ne essék, a római művészek főleg az irodalomban hatalmas, nagyszerű alkotásokat hoztak létre, csak hogy éppen ezek valamilyen módon mindig a hatalom körül forognak, akár a hatalmat istenítő, akár az azzal szemben kritikus, ellenzéki műveket veszem. Hatalom. Ötödször a vallás. Hát van-e olyan, hogy vas vallás? Van. Hogyne volna? Van. Jézus születésekor az első egyeduralkodó Augustus volt hatalmon, aki még nem követelte meg nyíltan személye istenítését, ahogy a későbbi császárok, habár eltűrte azt. De a legfőbb törekvése egy legalább ennyire veszélyes törekvés volt az, hogy a vallás feje is ő a politikai vezető legyen. Császár és Pontifex Maximus, legfőbb főpap egy személyben. Ez borzalmas. Ezzel kezdetét vette az állam és a vallás baljós összefonódása, amely olyan hatalmas károkat okozott az egyházban, különösen a középkorban. No, összefoglalva, a dánieli szobornak a vas lába, az a vas Róma. vas fegyver, vas államszervezet, vas jog, vas művészet, kérem, vas vallás, ha szabad így mondanom ezeket. Vázlatosan ezek a római birodalom szellemi alapjai. És hogyan él tovább mindez mostanáig? Hát az a legkisebb, bár jellegzetes dolog, hogy a császár, cár szó az egyeduralom megszerzését először megkísérlő római Julius Cézár, Cézár császár nevének az átvétele. A középkori és a későbbi uralkodók ideálja Nagy Károlytól legkésőbb, a 8.-9. századtól kezdve ideáljuk a római birodalom volt, és bevallott céljuk ennek a letűnt egységes nyugat-római birodalomnak a helyreállítása, a restaurálása, persze a saját uralmuk alatt. Ezek az uralkodók gyakran egyenesen római királynak, német-római császárnak, meg hasonlónak neveztették magukat. Létrejött az úgynevezett német-római birodalom. Sőt, eredeti nevén Szent-római birodalom. Harmadik Ottó pedig még császári pecsétet is vésetett, azzal a körirattal, hogy Renovatio Imperii Romanorum, a római birodalom megújulása, helyreállítása. Hát ugye ez volt a propaganda, ez volt a cél. És vég nélkül lehetne sorolni a Rómát utánzó törekvések jeleit a későbbi történelemben. Ez volt a római birodalom az orosz cárok ideálja is, hogy úgymond Oroszország a harmadik Róma legyen. Erről álmodozott Napóleon, Mussolini és Hitler. Hitler, aki közismerten nagy-nagy csodálója volt az ókori Rómának. És most úgy tűnik, ugyancsak valami efféléről ábrándozik az az európai hatalom, amelyet Európai Uniónak nevezünk. Az Európai Unió. Hát már a felszíni hasonlóságok szembeötlők. Az Európai Unió területe az nagyjából lefedi a római birodalom európai területeit. Az sem véletlen, hogy gőz erővel nagy-nagy anyagi támogatás mellett folyik a római birodalom határvidékeinek a kutatása. Ugye ide tartozik Pannonia Aquincum is. És bevallottan miért? Azért, hogy megtalálják a római birodalom sok évszázados tartósságának a titkát. Miért tartott ez ilyen hosszú ideig? És kövessék a titkot. Az Európai Unión belüli szabad mozgás, költözködés és munkavállalás, az egységes pénz bevezetése, az euró, az egységes kereskedelmi rendszer és egységes oktatási szisztéma, egységes bürokrácia, egységes jogrendszer, egységes, de legalábbis közös nyelv szorgalmazása. Hát mindezekben a dolgokban az Európai Unió a római birodalomnak a mintáját követi. Már nem csak gazdasági közösség, aminek mondjuk indult, de egyre gyakrabban avatkozik politikailag is a tagjai belügyeibe. Lásd legutóbb a migránsok kvóta szerinti elosztásának az erőltetését zsarolással a tagállamok ellenkezése dacára. A végső cél úgy tűnik, olyan, mint a római birodalomban, a szuverén közösségek, nemzetállamok felszámolása, bár más eszközökkel, mint a régebbi nagyhatalmaknál. Gazdasági szankciókkal, pénzügyi zsarolással és hasonlók. De ezek azért nem kevésbé diktatórikusak, ugyanannyira. És egyáltalán a cél, úgy tűnik, minden olyan intézmény legyengítése, ha lehet lerombolása végül, a nemzet mellett a családé, meg az egyházé, amelyek az egyéneknek az identitását, az önazonosságát erősítik és garantálják. Csak hogy erre bekövetkezett az első kilépési kísérlet, a Brexit, az első repedés, amely hasonló gondolatoknak a csíráját ültette el más tagállamokban is. Szóval az EU egysége megrogyni, bomlani látszik. Miért? Mert minél szorosabbra akarja fogni a központi hatalom az egységesítésnek a gyeplőjét, annál inkább gyorsítja az ellenkezőjét, a bomlás folyamatát. Úgyhogy már a történelemben is láttuk, hogy az ilyen római típusú, erőszakos, nemzet és emberellenes egységesítő nagyhatalmak egyre rövidebb életűek voltak, és némelyik még az alapítója életében véget ért, mondjuk Hitler. Na most van még egy érdekes dolog a proféciában. Azt mondja a proféta, hogy a szobor vas lábujjaihoz idegen elem, agyag vagy cserép keveredik. Ez a római birodalomba a Krisztus utáni második századtól több évszázadon keresztül bevándorló, beözönlő, barbár, migráns tömegeket jelképezi. Ez teljesen világos. A cserépkultúrát. Hát bizony ismerős a jelenség. Hasonlót élünk át most is. És figyelem, mi következett? Az, hogy a beözönlő barbárok szépen beépültek a birodalomba, a római hadseregbe először is, majd a politikai vezetésbe, és végül így belülről szétvetették ezt a hatalmas birodalmat. Így mondja maga Dániel, hogy ez az elegyes, tehát római barbár birodalom részben szilárd, részben törékeny lesz. Mert a különböző kultúrájú emberek ugyan össze fognak keveredni, de egyé válni, egységessé, egységes állammá nem fognak összeforni. A vas ugyanis nem vegyül az agyaggal, teszi hozzá ugye Dániel. Hát ez lett a római birodalom veszte, és vége 476-ban. A római birodalom után új nevű birodalmak jöttek, új nevű birodalmak, bezárólag most az Európai Unióval. És lehetséges, hogy ezt is felváltja majd valami újabb, de Isten szemében csak a nevük változik. A lényegük ugyanaz. A római egységes, ez a lényeg, központi egységes birodalom eszméje, amelyet hol tudatosan, hol ösztönösen, de mind követtek eddig a történelemben, és az EU is követi. Hát ezért van, hogy a profécia szerint nem lesz olyan új ötödik hatalmi alakzat, amely a lényegben, ebben a lényegben különbözne a hajdani Rómától. Ezért Róma ma is jelen van, és a profécia szerint jelen lesz a világ végéig ez a fajta hatalmi törekvés, amikor az a bizonyos kis kő emberi kéz érintése nélkül ledönti az egész szobrot, Isten véget vet a világbirodalmak történetének, és idézem a profécia végét, és olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom nem száll át más népre, összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat. Maga azonban állni fog, állni mindörökké. És ez lesz az Isten országa. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmüket, innen folytatjuk, Dér Katalint hallották.
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Terefere.